7 óra 22 perc van. Forrong a világ, az orosz-ukrán háború mellett újabb válsággócok látszanak kialakulni, ilyen a koszovói szerb konfliktus. Irán és Szaúd-Arábia között is élesedik a helyzet, és ugyanez mondható el Észak, illetve Dél-Korea között is. Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt Gerhard Máté vendége a napi aktuális tegnap esti adásában.
Mi okozza ezt, hogy egyre fokozódik a feszültség ennyi fronton?
Mindenképpen lehet azt látni, hogy az a világrend, ami 30 évig volt, az bomlóban van. Ez az ukrajnai invázió se történhetett volna meg, hogyha az Egyesült Államok olyan mértékben ellenőrzi a világot, mint a 90-es években. Ez már nem így van, és nagyon sok térségben azok a feszültségek, amiket eddig elfedett a nyugati amerikai hatalom és erő, azok előjönnek. Persze vannak olyan térségek, tehát Észak és Dél-Korea között mindig megvolt ez a feszültség, ugye hullámokba jött, de más térségekben viszont ezek a háborús konfliktusok azok egyrészt a nyugati visszaszorulásnak az okai, másrészt pedig annak, hogy sokan látják a lehetőséget esetleg arra, hogy kihasználják az orosz-ukrán háború miatt.
De a nyugat visszaszorulása mondjuk érdekes, ha már Szerbiát vesszük és Koszovó kérdését, ott azért békefenntartó csapatok állomáshoznak, akik feszülten figyelik, hogy mi lesz ott a helyzet ugye a szerbek és a koszovói albánok között. Emellett azért Szaúd-Arábia mindig is nagyon szoros szövetségben volt Amerikával, és most Teheránt vádolják azzal, hogy támadni akar. Tehát a nyugati fennhatóság, vagy a nyugati vigyázó szemek azért ott vannak ezeken a területeken is, nem?
Hát azért a Perzsőbölben már kevésbé, mint korábban. Tehát a szaudi-amerikai kapcsolat az meggyengült, komoly feszültségek vannak, ugye jelentős kritikák érték Szaúd-Arábiát emberjogi kérdések miatt.
Hasonló gyilkosság
meg egyéb emberjogi kérdések miatt, amelyeknek van alapja, de az más kérdés, viszont, hogy Szaúd-Arábiára szüksége van a nyugatnak, különösen egy olyan helyzetben, amikor egy másik óriási olajexportőr Oroszország kiesik a rendszerből. December 5-ével kezdődnek az olajszankciók.
Akkor viszont mi okozza azt, hogy tényleg olyan, mintha egy forrásban lévő fazék egyszerűen elkezdené emelgetni a tetőt, és egyszer csak ledobná magáról, és egyre több helyen robbannak ki konfliktusok, és hát ugye nyilván ez begyűrűzhet nagyon sok olyan helyre, ahol még egyelőre viszonylagos béke uralkodik. Mi lehet ennek a vége? Hova futhatnak ki ezek a konfliktusok?
Hát, nagyon sok háború az sajnos ki fog törni a következő 1-2 évtizedben. Olyan háború, amit a fedő, ami az USA volt, az USA hatalma volt, ez a fedő a fazékon, ami ezeket lentartotta, tehát egy alacsonyabb szintű konfliktus szintjén tartotta. Nagyon sok helyen ezek a háborúk ki fognak robbanni, végig fognak menni, katasztrófákat fognak okozni, tehát nem gondolom azt, hogy a következő 10-15-20 év az jobb lesz a jelenlegi időszaknál. Máshol lesznek a háborúk, tehát előbb-utóbb majd vége lesz az orosz-ukrajnai háborúnak, vagy az oroszország-ukrajnai inváziójának, de lesznek máshol háborúk. Annyi a feszültség a világban, hogy van egy nagyon jelentős népességnövekedés, különösen Afrikában és a Közel-Keleten, van egy nagyon jelentős gazdasági probléma, nem csak egy országban, hanem számos vezető országban, Kínának is komoly gazdasági problémái vannak, az Európai Uniónak is, az Egyesült Államoknak is van egy társadalmi feszültség, ugye, amit mi látunk Magyarországon, ami itt 30 éve megvan, ugye a bal és jobb oldal között, az szinte mindenhol már megvan már, és van, ahol élesebben, mint nálunk. Tehát az USA-ban rendkívüli a feszültség, ugye a republikánusoknak a jobb szárnya és a demokraták között.
És itt ugye ezek a félidős választások hozhatnak-e bármilyen változást? Mert azért az látszik, hogy az ukrajnai fegyverszállítmányok ugye folyamatosak az USA részéről. Kérdés, hogy meddig tart ez a bőkezűség? Itt várható ön szerint változás?
Én nem látom azt, hogy olyan mértékű eltolódás lenne, ami ezen változtatna. A republikánusok és a demokraták között is vannak olyanok, mind a kettőnek, a demokratáknak inkább ez a bal szárnya, a progresszív szárnya, amely a tárgyalásokat szorgalmazna, a republikánusoknak meg érdekes módon a jobb szárnya, amely szintén azt mondja, hogy ez már elég. Ugye azt látni kell, hogy ennyi pénzt ország Dél-Vietnám óta nem kapott. Tehát a 60-as években egy adott évben ennyit az USA, még Izrael se kapott ennyit. Tehát ez egy hatalmas nagy, sok 10 milliárd dolláros befektetés Ukrajnába, viszont az USA-ban is óriási problémák vannak. Tehát egyrészt az üzemanyagárak, ugye a dízel árak, ráadásul a fűtőolaj is, ugye az amerikaiak jelentős része az olajjal fűt, tehát nem gázzal, ugye ott egyéni házakban élnek nagyon sokan, családi házakban, és ott külön fűtésük van. Tehát ez nagyon komolyan érinti az amerikaiakat is. Persze nyilván Amerikának annyi előnye megvan, hogy van saját termelése, de az árak ott is felmentek. Tehát ez a feszültség, ez lecsapódik a belpolitikában.
Nincs a legnagyobb problémát, ugye most, hogyha kicsit közelebb megyünk a szomszédos Szerbiába, akkor ott is látszik az, hogy ez 15 éve tart ez az elképesztő feszültség Koszovó és Szerbia között, és az is látszik, hogy az albánok nem adják be a derekukat, ahogy a szerbek sem. És ugye azért az, hogy a mozgósítás, lelövik az ellenséges drónokat, ugye egyre harciasabb kijelentéseket tesznek a szerb politikusok, ez nem igazán nyugtatja meg a kedélyeket. Itt ön szerint mi várható, hogyan lehet, vagy fel lehet-e oldani ezt a feszültséget?
Hát magát a feszültséget nem hiszem, hogy fel lehet oldani. Ugye itt a nemzetközi közösség végrehajtott 1999-ben egy hadműveletet, amely sikeres volt. A politikai rendezés már kevésbé volt sikeres, mert Koszovó ugyan független lehetett, de jelentős szerb kisebbséget tartott magában. Itt megint nem húztak egy olyan határt, ami stabil tudott volna lenni. Ugye Észak-Koszovóban szerb többség van, egy viszonylag kicsi területen. Ezt is hozzácsatolták ugye az albán többségű területhez, vagy benne hagyták, és ezzel megtartották a feszültséget. Ugyanez Bosznia, tehát összetartanak olyan népeket, amelyek nem igazán akarnak együtt lenni, olyan határok között, amelyek nem tükrözik ugye az etnikai viszonyokat, de ismerjük ezt ugye a magyar történelemből is. Ezek a feszültségek azért nem fognak elmenni, mert hogy Európai Unió azt ajánlja Szerbiának, hogy könnyebben beléphet, vagy hogy beléphet. Szerbia meg azt mondja, hogy ez is nagyon fontos neki, és lehet, hogy fontos.
Hát, illetve azt mondja, hogy ugye nem hajlandó Koszovót elismerni, és egy déli tartományának tartja még a mai napig, ami ellen azért az albánok, akik harciasságért nem mennek a szomszédba, az biztos, mondjuk a szerbek sem, nyilván nem adják be a derekukat. Az a probléma ezzel, és hogy az ön szavait hallgatom, hogy igazán jó megoldás itt nincsen. Tehát olyan, amivel mind a két nép, vagy mind a két ország elégedett lenne, az egyelőre elképzelhetetlen. Erővel viszont nem lehet ezt megváltoztatni, mert az hosszú távon mindig visszafelé sül el. Akkor mi lehet a megoldás?
De miért lenne megoldás? Tehát ez egy olyan gondolati séma, ami szerintem a hollywoodi filmekbe illik bele, hogy mindig van egy megoldás, és ellovagolunk a naplementébe. Van, amikor évszázadokon át nincs egy konfliktusra megoldás. Nem lesz erre megoldás, nem hiszem, hogy Szerbia ezt el tudja engedni, Koszovó nyilván nem engedi a függetlenségét. Egy megoldás lett volna a Nyugat Józan 1999-ben, Boszniában 1995-ben, és az etnikai tisztogatás volt sajnos mind a két tartományban, a kialakult határok mentén ismeri el adott esetben Koszovót vagy Boszniát, és akkor a Republika Szerbszkával és a Föderáció közt nem lenne a feszültség, illetve Koszovón belül se lenne feszültség. Ugye ezt Kissinger ezt javasolta, nem hallgattak rá, mert ez a progresszív gondolatvilág, ez nem igazán tudja befogadni a nemzeti ellentéteknek a mélységét. Azt gondolták, hogy majd az EU-s csatlakozás, majd az ígérete az integrációnak, meg a
jóléttel való kecsegtetés, akkor megoldja ezt a problémát?
Hát nem, mert nem, hát pontosan ezt látjuk, hogy a Szerbia nem fogadja el azt, hogy könnyebben beléphet az EU-ba a cserébe azért, hogy lemondjon Koszovóról. De egyébként 91-ben is Jugoszláviának gyors belépést ajánlottak a jugoszláv tagállamoknak, és nem kérték ezt, hanem inkább lejátszották egy háború keretében az ellentéteiket.
Most azt a legfrissebb hírek szerint az orosz-ukrán fronton visszavonulóban vannak Herszon környékén az oroszok. Mi lehet igaz ebből? Mert hogy ezt írták, én a Reuterson olvastam, hogy a hírügynökségi jelentések szerint ez egy komoly fordulat lehet a háborúban. Egyetért ezzel?
Hát ugye Hersonnal az oroszok nehéz helyzetben vannak, a hidakat megsemmisítették mögöttük, vagy legalábbis nagyon meggyengült az utánpótlásuk. Én nem látom azt, hogy ugye már volt egy olyan főcím, hogy vissza is vonultak Hersonból, nem láttam ezt megerősítve. Én azt gondolom, hogy az oroszok nem akarják feladni Hersont, lehet, hogy rákényszerülnek, de nem akarják, és elméletileg ez jelentheti azt is, hogy tényleg a civil lakosságot akarják arra kényszeríteni, hogy elmenjen, ugye megijeszteni, és akkor a civil lakosságot már nem kell eltartani. Ugye a civil lakosság is eszik-iszik, tehát az be kell hozni a Nyeperen túlról, és helyükre ugye katonákat lehetne vezényelni. Tehát lehet egy ilyen megfontolás, de az is lehet, hogy kivonulnak, én nem tudom.
Nyilván csapdát állíthatnak az ukránoknak?
Akár lehet ez is. Tehát ugye Ukrajnában van egy komoly elvárás, hogy november végéig beveszik Hersont, ez elterjedt a populáció körében, és ugye kormányzati körökből mondták ezt, hogy november végéig meg lesz a város, a milbloggerek is ezt mondják, hát tehát van egy nyomás. Viszont ha nyomás van egy hadseregen, akkor nem a saját ütemébe tud előre menni, ha politikai nyomás van, és az bizony súlyos veszteséghez vezethet az ukrán oldalon, ergo lehet, hogy ez csapda. A háború ködében ülünk, mind a három lehetőség lehet, hogy igaz, lehet, hogy az oroszok tényleg lehúzták az orosz zászlót és kivonulóban vannak. Mondom, én azt látom, hogy politikailag egy olyan veresség lenne ez Vlagyimir Putyinnak, amit nem biztos, hogy megengedhet magának, de tévedhetek.
Hát főleg annak fényében, hogy ugye azért ezzel az elképesztő rakétatámadásokkal és ezzel a tüzérségi haderővel azért ők nyomatékosították, hogy itt egy új háború következik, és nem lesznek, tehát nem félkézzel fognak háborúzni, ahogy mondták.
Így van, és beérkezett azért, mert egy 80 ezer katona, nagyjából 120 ezer katonáik lehetett, tehát az ukránok 3-4-szeres túlerőben voltak legalább a fronton már az utóbbi időben, de most már mondjuk csak 2-szeres túlerőben vannak. Igaz, hogy ezek újonnan besorozott, mobilizált emberek, tehát nyilván nem olyan hatékonyak, mint a fronton lévők, de azért a tömeg számít. Ugye ukrán része őse rambók vannak, tehát polgárokat vittek be a hadseregbe, tehát nem sok éves katonai képzés után. Tehát pont ezért nem látom, hogy miért vonulnának most vissza, amikor kezdenek beérkezni az utánpotló erők.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Reklám.